kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés. Könyvekről a fülszövegen túl.
Hajós Vera műsora.
Üdvözlöm, kedves hallgató! Hajós Vera vagyok. Ennek a műsornak az Érzelmek címet adtam. Amikor olvastam a könyvet, kicsit irigykedve gondoltam arra, hogy milyen jó időszak az, amikor egy olyan köztársasági elnök áll az ország élén, aki nem a kormányzat beépített embere, telve gőggel, hanem mindenki barátja. Némi nosztalgiával párhuzamot vontam Ápri bácsival, aki szeretettel és nagyra becsüléssel tekintett a nemzetre. Ha nem rettegnék attól, hogy megint plakátokkal lesz tele a város, akkor annak a megoldásnak szurkolnék, hogy legyen közvetlen elnökválasztás. De látva az önmagukat jelölő profétikus politikusokat, nem is tudom, hogy mit kívánjak. Ha valaki 5 év elnökség után még mindig megőrizte népszerűségét, mert szolgálatnak tekintette a megbízatását, az kiérdemli a figyelmünket. Szerintem Stieg Larsson, aki önmagáról mintázta az oknyomozó újságíró alakját, örülne annak a népszerűségnek, ami a Millennium sorozatot övezi. Az alapot jelentő első 3 könyv, ami még életében megjelent, messze nem volt olyan drámai fordulatokban gazdag, mint az észak-svéd területről származó és ott élő Karin Smirnov regénye. A bennem élő, nyilván pozitív előítéletekkel terhelt svéd képhez képest az északi terület elég félelmetesnek tűnik. Megnyugtató, hogy erre a tájékra költözött Blomqvist és Lisbeth Salander a Millennium sorozatból. Így hátradőlhetünk, a környék meg van mentve. Néha az ember lánya a pokolba kívánja még a saját gyerekét is. Egy új kapcsolatba magunkkal visszük múltunk minden terhét, és a másikat is magunkra vesszük. Feltéve, ha együtt akarunk maradni. Ha valaki saját elhatározásból nem akar gyereket vállalni, de a párja magával hozza az előző kapcsolatból származó gyerekét, akkor bizony nehéz helyzetbe kerül az új pár. Hát, ha még ha a gyerek nem is kedves, szerethető, hanem követelődző, erőszakos és gonoszkodó. Minden igyekezete a mostoha ellen irányul. 2 nő, egy kicsi és egy nagy küzdelme a férfi figyelméért. Mielőtt konkrétan a könyvről kezdenénk beszélni, emlékeztetni szeretném, hogy adójának 1%-a egy civil szervezetet akár meg is mentett a megszűnéstől. Ha még nem döntött, megtisztelne vele, hogy nekünk adja? A civil rádió működtetője a Civil Rádiózásért Alapítvány. Az alapítvány adószáma 180-480-23-1-43. Ha nekünk hagyja, köszönjük. Ennek a műsornak nem titkolt szándéka, hogy a könyvek iránt felkeltse az érdeklődését, éppen ezért, ha a beszélgetések végén elhangzó kérdésre megküldi a helyes választ, akkor könyvet nyerhet. De a nyeremény eljutatását csak személyes átvitellel tudjuk megoldani. Az Európa könyvkiadó adta ki Zuzanna Csaputová, Erik Taberi Megőrzött méltóság című beszélgető könyvét. A kötet fordítójával, Vályi Horváth Erikával beszélgetünk. Szeretek beleolvasni a neten a könyvről szóló véleményekbe. És az első, ami feljött, az az ön gondolatai a könyvről, a fordításról, magáról, és ez az élmény, hogy ezt a könyvet fordította. Meglepett. Nem szoktam ilyenekkel találkozni. Szokott máskor is így írni?
15 évig újságíró voltam, és közel áll hozzám a civil gondolkodás, meg az írás is, és mivel már nagyon sok könyvet lefordítottam, tulajdonképpen fontosnak tartom azt is, hogy szövegkörnyezetbe helyezzük, kontextualizáljuk a könyvet, amin sok hónapig dolgozunk. Mert azt gondolom, hogy a legjobb ismerője a szövegnek mindig a műfordító. Egy interjú kötet teljesen más műfaj, mint amit szoktam általában csinálni, de nagyon szerettem, meg fontosnak tartom azt, hogy ez a könyv 2025. decemberében megjelent magyarul az Európa kiadó gondozásában.
És itt tudtam meg, hogy a könyvhöz eredetileg készült egy szerkesztői előszó, amely aztán nem került be a kötetbe. Biztos, hogy nagyon érdekes. Mi volt ez a szerkesztői előszó?
Nagyon sajnálok, hogy nem került bele, és azóta is ezt artikulálom minden platformon. A kritikus gondolkodás és egy nagyon érzékeny hozzáállása a könyvnek. Alapvetően azt gondolom, hogy egy politikussal készült interjúkötet egy másik országban lokalizálni kell. Mitől érdekes a magyar piacon ez a könyv? Egy hatalmon lévő szlovák államelnöknek az interjú kötete attól, hogy olyan érzékenységgel mutat rá diszfunkcionálisan működő hatalmi rendszerekre, a civilek felelősségére, a nők szerepére, a vezetői minőségre, az empátiára, ami akkor, amikor ez a könyv megjelent, nem volt nagyon ennek tere, hogy ezt így kimondjuk.
De azt lehet mondani, hogy még a választások előtti időben volt.
Így van, és akkor teljesen más volt a közhangulat, a politikai narratíva, és erről írt az előszóban a szerkesztő, hogy a hatalomnak a túlkapása normává válik, hogy csúnyán beszélünk egymással, hogy gyűlöletkampányokat folytatunk egymás ellen, az nem normális. Megjelent a könyv, eddig nem volt négy bemutatója, nagyon remélem, hogy a politikai élet megnyugvása után most kellő teret kap arra ez a könyv, hogy bemutassuk Budapesten is. Azt gondolom, hogy erre van, helye van, mert szlovák államelnök nőt 2 évig zajlottak ezek az interjúk, amit Erik Tabéri cseh újságíró 2 éves folyamat végterméke ez a könyv, és több helyen mindig épp Magyarországgal, például Szlovákia déli szomszédjával, azzal riogatta a szlovákokat, hogy a magyaroknál van egy nem túl demokratikus rendszer, és a választásoknak mindig az a kérdése, hogy miben szeretne az ember élni, milyen minőségben szeretne kommunikálni. Negatív példa volt Magyarország több helyen a könyvben, és éppen ezért meg is lepődtem, hogy kiadják. Ez nem csak diplomáciai ügy, hanem tényleg egy emberi ügy is, hogy mi mellé állunk oda.
Közben pedig aktuálissá vált nálunk is ez a könyv. Amikor ez a beszélgetést felvesszük, akkor éppen arról van szó, hogy lehetséges egy közvetlen köztársasági elnök választás Magyarországon, amikor nem a kormányzó hatalom jelöli ki, aki a köztársaságnak az elnöke. Én szeretnék kicsit idézni a könyvből. Erik Tabéri, ő a Cseh Respekt című heti lapnak a főszerkesztője, tehát ő az interjúboló, amit idézni szeretnék. Madeleine Albrightot hívja segítségül, aki azt mondta, hogy a nőknek 100%-osan fel kell készülniük arra, amit tenni akarnak. Tökéletes képzettséggel jobban fel kell készülniük, mint a férfiaknak. A világon bőven van hely a középszerű férfiak számára, de nincs hely a középszerű nőknek. Egy szóval keményebben kell dolgozniuk, a legjobbaknak kell lenniük. Csaputova felé, ez egy kérdés, hogy egyet érte azzal, amit az Albright mondott, az a válasza, hogy valamilyen módon igen, a nőknek fel kell készülniük erre a nehezebb helyzetre, hiszen a férfiak által uralt politikai világ, ez férfias viselkedést várja el a nőktől. Csinos nőként lekezelt ez a parlament, amelyik most éppen elköszönőben van. Például a Szabó Tümeát többször is így lecsinos nőzték, mint hogyha az, amit mondana, az nem érdekes, mert ő csak egy csinos nő.
Kikerülve azt a csapdát, hogy feminista manifestummá degradáljuk ezt a műsort, fontosnak tartom kiemelni ezt is, amit ön mondott, mert alapvetően én is egyetértek ezzel, mert attól, hogy valaki csinos, meg igényes, attól még lehet okos.
Nem egyik, nem másik.
Nem kizáró tényező.
Így van, tehát nem egymást kizárja.
Hamarabb stigmatizálják az embert, ha kilóg a tömegből, vagy kicsit csinosabb, hogy halljuk meg, mert lehet, hogy tudunk belőle elvinni magunkkal valamit. Amikor történik egy ilyen választás, ami múlt héten volt Magyarországon, az a különösen érdekes kérdés, hogy mit kezdünk a hatalommal, és mit kezdünk önmagunkkal benne. Mert a cél szerintem éppen az kell, hogy legyen, hogy konszenzusra jussunk, és eszembe jutott, van egy fodorákos haiku, hogy a szeretésen kívül minden csak romépítés. Tényleg ezt az emberi szívből jövő építést, a vita az kell, mert akkor jut előre egy probléma, hogyha kimondja mindenki, mit gondol róla, de tisztelettel, úgyhogy ne tiporjunk a másik ember lelkébe bele, és én menthetetlen optimista vagyok, hogy megérik a társadalom arra, hogy...
Tehát, hogy megváltozik a magyarországi összhangulat.
Mert ennél már nincsen lejjebb, ami itt az elmúlt pár hónapban volt. Én mindig meglepődtem, csinálom a közbeszéd eldurulása, az intézmények politikai megszállása, a bizalomvesztés, meg ezek az összeesküvés elméletek, amiket itt hangoztattak, és hogy ez normális, ilyeneket kiengedni a közéletbe, ez számomra elborzasztó volt, és ezért érdekes ez most. Egy másik országban történik, az mindig tükör ránk nézve is. Tehát Szlovákiában is nagyon üdvözölték itt a változásokat Magyarországon, és ugye Szlovákiában jövőre lesznek választások, és egyszerűen erőt adott az országnak, hogy lehet váltani, meg lehet másfelé is elindulni.
Ebben a fejezetben megpróbálunk mérleget vonni. Hogyan írná le azt az érzést, amikor valaki teljesen egyedül van egy olyan szerepben, amelyre annyi elvárás és nyomás nehezedik? Hát ez valóban nehéz, de a legélesebb ütközés a valósággal már a legelső hónapokban megtörtént. Ahogy ön is utalt rá, két aspektusa van ennek a helyzetnek. Az egyik a magány. Bár rengeteg segítőkész ember vesz körül, akik nagy támogatást és bátorítást jelentenek, a végső döntések, a felelősség és a hozzájuk tartozó indoklás a nyilvánosság felé kizárólag az enyém. Ezért ez magányos pozíció. Egy országban csak egy köztársasági elnök van, nincsenek minisztereim, akikkel megoszthatnám ezt a terhet, vagy delegálhatnék feladatokat. Ráadásul nem csupán egyetlen területen kell tájékozottnak lennem. Az elnöki szerep számtalan ügyet és felelősséget ölel fel. A másik kihívás az elvárások kezelése. Már a kampányban is arra törekedtem, hogy ne keltsünk hamis reményeket, tudatosan kerültük a túlzó ígéreteket. Tudtam, hogy eljön majd a pillanat, amikor szembesülni kell azzal, amit nem lehet megvalósítani, és ezt őszintén be is kell ismerni. Az emberek többsége nem foglalkozik azzal, hogyan oszlik meg a hatalom az egyes állami szereplők között, gyakran olyan hatásköröket is az elnöknek tulajdonítanak, amelyekkel valójában nem is rendelkezik. Ez válsághelyzetekben különösen nehéz, hiszen ilyenkor gyakran szó szerint életek forognak kockán. Emellett sokszor egymásnak ellentmondó elvárásokkal is szembesültem. Van, aki szerint többet kellett volna tennem, más szerint kevesebbet. Van, aki több megszólalást várt volna, még mások szerint visszafogottabbnak kellett volna lennem. Egy idő után muszáj volt elfogadni, hogy a vélemények minden irányból fújnak, mint a szél. De végül nekem kell kiértékelnem, hogyan cselekedjem. Természetesen figyelembe veszem a racionális visszajelzéseket, érzékelem a hangulatot, de a döntést mindig akkor kell meghozni, amikor belsőleg is megszületed bennem, amikor elég információ áll rendelkezésre, és amikor már kialakult egy koherens üzenet, amit közvetíteni tudok. Lehet értelmezés helyett az érzelmekre hagyatkozni, de én nem ezt az utat választottam.
A populisták mindig az erőt hangsúlyozzák, és azt mondják, hogy rendet kell tartani, mert különben szétesik az a világunk. És akkor ehhez különböző eszközöket használnak fel. Az atyáskodó, a fensőbséges mindig megvédi a népet erővel, támadásokkal szemben. A problémákat nem erővel kell megoldani, hanem együttműködéssel.
Igen, és ez az államelnöknő hangsúlyozza is egyébként a könyvében, hogy az, hogy mindig tükröt tart az a társadalomról, meg a társadalom mentális érzelmi szintjéről, hogy milyen vezetők választ magának.
Igen.
Mert aki bizonytalan, az atyuskát választ magának, aki majd eldönti helyette, hogy hogyan legyen, milyen legyen, mi legyen, és nagyon kevesen jutnak el a tudatos választás. Itt gyakorlatilag nem, ebből a tanult tehetetlenségből nem tudunk kilépni. És olvastam múlt héten itt a választások kapcsán egy nagyon érdekes felvetést egy pszichológustól, aki azt mondta, hogy az, hogy milyen vezetőt választunk magunknak, az függ attól, hogy milyen kapcsolatban vagyunk, milyen volt az apánk. Mert hogy azt preferáljuk, amit ugye otthonosnak éreztünk gyerekkorunkban, hogyha egy domináns volt, akkor domináns vezessen minket, hogyha lágy volt, akkor megengedjük a lágyságot. De sokszor itt azt gondolom, olyan szinten eldurvult már ez a közbeszéd is, hogy semmi, nem volt empátia, és itt kell, itt hoznám vissza megint a női vezetést, mert azt írja a Csaputová, hogy nem pusztán női vagy férfi hozzáállásról van szó, hanem arról, hogyan bánunk az érzelmeinkkel. Talán úgy foglalható össze leginkább, hogy az emberi érettségre kell törekedni. Tehát nem letolni a problémákat, nem másokat hibáztatni, nem mindig más a hibás, hanem ki kell lépni ebből a tanult tehetetlenségből, hogy akkor igen, ez vagyok, felnőtt vagyok, felelősségem van, felelős vagyok a szavaimért. Ha ezt a döntést meghozom, akkor ez lesz a következménye, vállalom érte a felelősséget. A Csaputová mindig kiment ilyen ifjúsági fesztiválokra, zenei fesztiválokra Szlovákiában, tehát ő mindig kiment a fiatalok közé, kamaszlányai vannak, tehát ért a fiatalok nyelvén, meg tudja őket szólítani, és azt látom például Magyarországon is, hogy itt is a fiatalok nyerték meg.
Azért nem csak a fiatalok. Egyre inkább elhiszük, hogy fiatalok söpörték el, de nem. Azt hiszem, hogy ez az ország közvéleménye volt. Kiemelném ezt, amit az előbb elmondott, de én egy másik idézettel. Taberi azt kérdezte tőle, hogy nem szállt-e el ebben a pozícióban, és azt válaszolta, hogy amilyen ember vagy, olyan politikát viszel. Önreflexió, önismeret, belső iránytű segít a hatalom csábítása ellen. Ez az idézet körülbelül az, amit eddig elmondott róla, de egy másik nézőpont, önismeret. Ne higgy el, hogy ő a mindenható, és ő a jó apa.
Igen, egyetértek. Nekem például az is feltűnt mindig, hogy nála az empátia egy döntés kérdése, tehát egy nagyon érző anyukája volt a nemzetnek. Nem ezt a maskulin harcos minőséget képviselte, hanem a szerető anyát is. Ezért volt szerintem olyan népszerű. Hozott egy döntést, hogy abban a sírfújásban ő már nem akar ott lenni.
Amikor a rendszerbontó koncert, volt egy felemelő pillanata, amikor a pálinkás százados megjelent a színpadon, és felolvasott egy gondolatsort. Elég közhelyes volt, de megemelkedett abban a pillanatban, amikor azt mondta, hogy megtiszteltetés volt önöket szolgálni. Tényleg egy olyan pillanat volt, ami a gombócot vitt az ember torkára, és ezzel fejezi be a könyv is. ezzel a felemelő szép gondolattal, amikor üzen, mint egy személyhez szól, szeretett Szlovákiám. A megszólítása megtiszteltetés volt szolgálni téged. Ez is egy ilyen felemelő pillanat, amikor a könyv végére érünk, és ezt olvassuk. Szolgálat.
De nem szoktunk hozzá az elmúlt években ehhez, hogy a politikát szolgálatnak tekintsük, mert azt láttuk, hogy itt mindent szabad, mindenkinek mindent szabad, aki hatalmon van. Ezért fontos számomra ez, hogy a hatalom az felelősség, és nem mindegy, hogy milyen érzelmi érettséggel, intelligenciával és önismerettel megy bele az ember a politikába. Mert aki javítani akar a rendszeren, az nem magát megszedni akarja, hanem jót akar az embereknek, és igenis az szolgálatként tekinti a politikát is. Nem vagyok naív, alapvetően meg két lábban a földön állok, és nincsenek illúzióim. Nagyon tisztelem az olyan politikusokat, akik ügyekért harcolnak, dönérdek nélkül. Ez a gőg, ami az utóbbi időben itt manifestálódott a közéletben, ez engem elborzasztott, mert nagyon távol áll tőlem minden ilyen szintű megnyilvánulás, és tényleg az jutott eszem, amit előbb említett, hogy a pálinkás, amikor, hogy köszönöm, hogy szolgálhattam önöket. Megtisztelő volt szolgálni önöket, igen. Tehát, hogy ide kéne eljutni. Érettségben, felelősségvállalásban. Minden közszereplőnek, mindenki, aki állami szférában dolgozik, mert az egy szolgálat.
Vai Horváth Erika fordítóval beszélgettünk, Zuzanna Csaputova, Erik Taberi, Megőrzött méltóság című beszélgető könyvéről, ami az Európa Könyvkiadónál jelent meg. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra válaszoljon, hogyan került pozícióba a szlovák köztársasági elnök. Megfejtését a keménykötés, kukac@civilradio.hu címre várom.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in. Before it's washed to the sea, how many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man look up before he really sees the sky? How many ears must one person have before he can hear people cry? How many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Az Animus kiadó adta ki Karin Smirnov, a Lány, aki az ördögtől sem fél című regényét. A kötet szerkesztőjével, Sarudi Ágnessal beszélgettünk.
Larsson az is trilógiaként jelent meg, és utána a Lagerkrantz is trilógiát írt, és úgy tűnik, hogy Smirnoff is. Én úgy tudom, hogy eredetileg a Larsson 5-10 része tervezte ezt a sorozatot. Hát ugye az ő korai halála akadályozta, hogy ebből legyen, de egy ilyen 3x3-as sorozat alakul ki. Nem tudom, hogy milyen fázisban van a Smirnoff harmadik
kötete. Hogy úgy látszik, a kiadó ebben azért még lát fantáziát.
Igen, mármint a svédek is látnak benne fantáziát, nyilván ezért is bírták meg őket ezeknek a trilógiáknak a megírásával. Én úgy tudom, hogy Magyarországon továbbra is népszerűek. Azt gondolom, hogy nem szabad a két idegen trilógián számon kérni a Larssont, mert hiszen a Lagerkrantz is, és a Smirnoff is hát magukon viselik.
Saját kézjegyüket.
Igen.
Szereplők azok adottak, tehát a Millenniumban megismert szereplőket tovább viszik a történetekben, és mindegyik mégis az írónak a saját kézjegye mégis ott marad.
Így van. Bejönnek új szereplők. A Stabilan, akik szerepelnek, az a Lisbeth, illetve a Mikael Blomqvist, az újságíró, ők a stabil szereplők, tehát végig az egész Millennium sorozaton, és Smirnoffnál is, ugye az ő trilógiájában is, mondom, aminek még nem ismerjük a harmadik kötetét, harmadik részét, itt is vannak új szereplők, akik megjelennek a Smirnoff első kötetében, meg a másodikban is. Van egyfajta folyamatosság az egészben.
De ebben a kötetben már tudjuk, hogy a Millennium már nem is létezik, az az újság, ami elindított az egész oknyomozó újságírói munkát, és már egy egészen más lapnál van, és ott is megpróbálja érvényesíteni ezt a korábbi, tehát főszerkesztői gyakorlaton. Minden kriminek van egy jól kivehető valamilyen struktúrája, hogy merre van a bűnelkövetés, amit kinyomoznak, merre van az a tevékenység, a szereplők, aminek nyomába erednek. Ennek a regénynek eléggé sajátos módon határozódik meg ez a nyomozandó feladat. Elég sok minden rakódik erre a Gaskasra. Ez egy helység Észak-Svédországban.
Kisváros, én ahogy így kivettem, bár van saját újságja, ahova Mikael elszerződik. Tehát ez egy észak-svéd kisváros, itt bulmunálódnak a történések. Az előző kötetben ismertük meg ezt a városkát, a lány, akinek semmi sem drága, ez volt az első Smirnoff kötet, és akkor is már itt játszódott jó részt a cselekmény. Innen jönnek a szereplők is, akik az első részben szerepeltek, itt feltűnnek megint, például a Mikálnek a veje, a Harry Szálló, aki a városka polgármestere, illetve különböző társadalmi körök szereplői, és hát a főgonosz is, Markus Branko nevezető főgonosz, illetve akit ugye Smirnoff hozott be a történetbe, Lisbeth unokahúga, ez a Svala nevű kislány, aki egy számi kislány, 14 éves ebben a kötetben, és ugye ott hagytuk abba az előző kötetet, hogy az ő édesanyját, a Markus Branko megöli. Viszont rábíz valamit, ami nagyon-nagyon fontos a cselekmény szempontjából is, tehát itt egyrészt emiatt is zajlanak a különböző események, amit szeretnének megszerezni nagyon sokan.
Sok minden van itt a mélyben, ami dolgozik azon kívül, amit Svala birtokol az édesanyjától örökölten. Sok minden más is megfogalmazódik ebben a regényben. Többek között egy fasisztoid szervezetnek a bemutatása is.
Az eredeti Millennium sorozatban is a társadalmi, gazdasági, politikai érdekkörök összefonódása akkor is megjelent, és itt is Smirnoff tovább viszi ezt a fajta vonalat. Van egy ideológiai meghatározottság, és ez egy neonáci csoport, a Markus Branko a helye. Nem választható el attól a ténytől, ez a valami